Köszöntöm a hallgatókat! A 90-es évek közepén igen népszerű indonéz bútorimporton kívül van-e bármilyen más gazdasági kapcsolat Magyarország és Indonézia között? Miben különbözik a jávai teakultúra például a kínaitól? Több más mellett erről is kérdezem vendégemet a következő csaknem 20 percben, de szó lesz a festészet és a tea kapcsolatáról is. Kérem, tartsanak velem!
Beszálló kártya.
Vendégem a stúdióban Bézi Péter, az Indonéz Magyar Kulturális Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Már beszélgettünk ebben a műsorban egy indonéz hét kapcsán, még talán 2 éve vagy mikor, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne beszélni egy picit Indonéziáról, már csak azért is, mert ugye, bevallom őszintén, nádbútor az egyetlen dolog, ami nekem beugrik Indonéziáról, pedig biztos vagyok benne.
Sokan vannak ezzel így, hogy ez a ratán így van. Ratán és a bambusz, hát egy nagy ország, messze van, ugye 24 millióan lakják most ezt az országot, egy nagyon dinamikusan fejlődő ország, és 17 ezer szigetből áll. Ami a leglakottabb, az Jáva szigete, ott 100 millióan élnek.
És egyébként ön hogy került kapcsolatba Indonéziával?
Indult egy ösztöndíjas program, és volt egy kapcsolata már az indonéz követségen, így a gasztronómia, illetve a szállodai szélszán keresztül, és hallottam, hogy van egy ilyen ösztöndíj, és ezt megpályáztam.
Milyen?
Ez egy indonéz állami ösztöndíj, hál' Istennek most már ott tart ez a dolog, hogy több száz magyar diák, azt hiszem, hogy 150 vagy 170 magyar diák megkapta ezt az ösztöndíjat. Ugye ezt évente lehet pályázni, tandíjmentességet ad, illetve olyanokra lehet pályázni, mint indonéz nyelv tanulása, amit ugye leginkább Indonéziába lehet hasznosítani, de van mellette művészeti ösztöndíjak is, mint például indonéz zene, indonéz tánc, festészet, batik festészet, ágybábjáték készítés, sőt most egy pár éve bejött a fotószak, illetve egy 3 hónapos kurzus a vendéglátás, a gasztronómia.
Most egyébként ön milyen területen nyerte el ezt az ösztöndíjat?
Én a festészetre pályáztam. És
egyébként szakmáját tekintve ön festő?
Hát nem olyannyira. Én amiket tanultam, azok műszaki dolgok voltak, aztán elkanyarodtam valamennyire az éttermi vonal irányába, de mindig is hobbi szinten ezt úgy próbálgattam, és akkor itt adódott egy lehetőség, hogy elmenjek egy olyan trópusi országba, amit gőzöm nem volt, hogy hova csöppenek. Tehát így körülbelül úgy sejtettem, hogy milyen lehet, de tényleg ez több évig tartott, tehát a maga az ösztöndi az 1 évig volt, de utána valahogy nagy szerelem lett belőle, egy kicsit kereskedés, meg ott lét, és tényleg egy ilyen járkálás történt, hogy 3-4 hónap itt Magyarországon, de a másik 3-4 hónap az Indonéziában, és hogy ha mondjuk Jakartába ültünk valahol, Jogjakartába, az a régi szultáni főváros, ott a régi diáktársaimmal beszélgettem, akkor a Balaton hiányzott, hogy miért nem a Balatonon iszunk valamit. Ha a Balatonon ültem, akkor meg már az volt a bajom, hogy miért nem Jakartába zögykölődök a légkondis buszon. Tehát egy kettősség alakult ki, amiből nehéz volt kiszakadni, de sokáig tartott az 5 év, ezt játszottam.
Egyébként Indonéziában mennyire ismernek minket, és miről?
A Puskás öcsi az, hogy az aratt, azt nem lehet túl lőni a Puskás öcsét. Nem nagyon tudják, hogy hol van. Tehát, hogy valahogy, vagy az van, hogy valahol Európában, de így nem tudja belőni. Megkérdezi, volt már olyan, akivel beszélgettünk egy fél órát, és utána megkérdezte, hogy ez valahol Amerikában lesz, valahol Észak-Amerikában van, Magyarország, tehát így nem tudja belőni. Azt úgy sejti, hogy nem Afrika lesz, így a bőrszínből, de egyébként nem tudják. A Rubik kocka az ott van, de abszolút nem tudják, hogy az egy magyar találmány, illetve ugye a 90-es évek elején, amikor az indonéz rupia az megbolondult, ebbe azért jelentősen úgy Soros György közben játszott. És Soros Györgyöt azt viszont magyarként azonosították, na most ez egy pár évig tartott, azért mondjuk 1-2 évig, hogy ez úgy mélyen megmaradt bennük, hogy igen, a Soros György az magyar, és hogyha véletlenül szó került arról, hogy ja, te magyar vagy, akkor te biztos a Sorosnak vagy valami. és akkor téged utálni kell, de voltak ilyenek, hát nem mindenkiben maradt ez így meg, de azt tényleg, hogy akkor ott a gazdaságot Indonéziával, illetve Dél-Kelet-Ázsiában ott a Soros elégre jelentősen megbolygatta.
Térjünk vissza az indonéz bútorokhoz, mert mostanában, mintha eltűnt volna az indonéz bútor a magyar piacról, illetve hát lehet, hogy van, de mondjuk volt ennek egy ilyen hihetetlen felfutása valamikor a 90-es években, amikor egymást érték az indonéz bútor voltok.
Bútor voltok. Pontosan.
De mi az oka ennek?
Azt hiszem, hogy akkor nálunk ez egy új dolog volt, hogy bejött a ratán, illetve visszajött a ratán, hiszen a Tonet a Bécsbe, meg Magyarországon is ezt használta, ezt a ratánt, és ez nem egy új dolog a bútorgyártásban. Akkor egy ilyen nagyon divatos lett, és tényleg az volt, hogy a 90-es években ez elég jelentősen fölfutott, utána nagyon sokan nyitottak egyszerre, de valószínűleg, hogy a magyar gazdaság is úgy állt, hogy a magyar lakosságnak a felvevő piaca, hogy ezt szerették. És ez nem arról szólt, hogy éppen akkor egy téli kertbe vagy a kertbe megjelenjen a ratán, hanem ezek szobába, lakószobába, akár szekrényként egy nappaliba, vagy egy nappaliba megjelenjen, és egy könnyes stílus, mindenhova beilleszthető. Volt olyan cég akkor, aki mi rengeteg kiállítást csináltunk, és promotáltuk közösen ez a Indonéz Kereskedelmi Központtal közösen, illetve a nagykövetséggel együtt közösen mentek ezek a promóciók. Indonéz kiállítás vásárnéven futott, és ott is megjelent ez a ratános cég. Akkor ők egy évben 30 konténert hoztak be. Most egy évben 2 konténert hoznak be. Tehát azért ez jelentős különbség.
És egyébként az indonéz-magyar gazdasági kapcsolatok a ratánbútor exportban, importban kimerülnek, és elsősorban mondjuk magyar importról van szó?
Hát itt valami működik meg minden évben, ugye az indonéz, az ITPC, ez Budapesten székel a Deák téren, ott meg lehet őket, tehát így, hogy Indonéz Kereskedelmi Központ, hogy ITPC, így hozzájuk lehet bukkanni, és ők erős teljesen mind a két oldalon segítik ezt a gazdasági kapcsolatokat, sőt több fórumot is szerveznek. Azért a 80-as, 90-es években sokkal erőteljesebb volt a magyar részről.
Mire volt a
transzelektró, ugye nagyon erősen olyan generátorokat, vízerőműveket csinált, és ezekből nagyon sokat építettek. Borneo szigetén, Szumátrán. Most pár éve volt egy magyar befektetés, ami Szumátrán történt ott egy erőműben, hogyha jól emlékszem, a magyarok oldották meg a szén szállítását a hőerőműhöz, és mi a magyar fél a transportációban vállaltunk szerepet. Indonéziából nagyon sok minden jön be. Jó pár éve volt, hogy nagyon finom nikkellemezt tudnak készíteni az indonézek, nagyon vékonyat, és a Globusnak pont éppen volt egy ilyen keresése, és ez elég jelentősen megdobta azt a kereskedelmi balanszot, ami ez ugye minden évben jegyeznek, és akkor bizony ebből az indonéz alapanyagból készítette a Globus a konzerveket. Na most az indonéz részről, amit sajnálok, vagy ami nem annyira működik, az az, hogy fűszert még nem nagyon hozunk be, pedig hát rengeteg van. Ratánbútor, faragások, dísznőtárgyak, ruházat, azért, hogyha megnézzük a cipőnek a belsejét egy ilyen sportmárkának, most mindegy, hogy melyikről beszélünk, akkor elképzelhető, hogy vagy Kína, vagy a másik Indonézia. És mindegyik ilyen nagy sportszergyárnak van gyártó kapacitása gyára Indonéziában. A farmerokról nem mindegyik esetben tudjuk, hogy az Indonéziában készült. Ez egy ilyen viszont vonalon jön be, hogy valószínűleg, hogy először Törökország, vagy valami akár Németország, és akkor úgy kerül vissza Magyarországra.
Közvetlen kereskedelem az gyakorlatilag csak
hát
egy-egy
ilyen... Így van, tehát hogy ilyen kézműipari, vagy egy-két ruhász cégbe ez kiismerül.
Illetve tea, amivel ön foglalkozik, ön közvetlenül Indonéziából hozza a teát, és indonéz teát forgalmaz?
Van, amit sikerül, tehát hogy van egy ilyen kisebb mennyiség, amit Indonéziából be tudunk hozni, de mi is pedig attól függetlenül, hogy meg lenne a lehetőség, de sokkal szélesebb a választék Németországból, Brémából.
Mi az oka annak, hogy nem közvetlenül Indonéziából nehézkesebb, több problémával kell szembesülni?
Egyrészt ott kell lenni, tehát mindenképpen attól függetlenül, hogy ők náluk van egy minőségbiztosítás. Ugye az ázsiai országokkal, hogyha kereskedik az ember, és tényleg nem csak Indonéziáról, hanem Kína, Vietnám, Kambodzsa, teljesen mindegy, hogy melyik országról beszélünk, ami megbeszéljük, azért a többségében nem az érkezik meg. Tehát, hogyha nincs ott egy olyan szakember, aki egy külsős, vagy akár személyesen jelenlét, hogy amikor bepakolják a konténerbe, akkor ez az legyen, amit megvett az ember. Na most ilyen esetében ugye egészen másfajta disztribúciók vannak, tehát nem az van, hogy van mondjuk Jakartában egy olyan cég, biztos van, csak én még nem találkoztam vele, van ilyen tea szövetség, az mindenképpen van, meg sokan árulnak teát, hogy mindenki a sajátját árulja. Na most egy-két helyről Jáván, ott a termelőtől tudunk vásárolni, kisebb mennyiségeket, tehát ilyen 5-10 kilókról beszélek, de mondjuk a brémai német cég behoz 15 fajta indonéz teát, és akkor ő hoz be Szumátráról, hoz be Jáváról, hoz be valamelyik másik külső szigetről, és nála van egy 20-as választék, amit különböző zöld tea, fekete tea, fehér tea, ezeknek az ízesített változatai, és akkor nem kell elmenni 20 helyre, hanem ettől a cégtől meg tudom oldani, és nyilván ő nagyobb tételbe vásárol, tehát egy olyan árat kap, ami a piacon szükséges, vagy amivel lehet dolgozni. Míg az, hogyha én ezt Indonéziából behozom ilyen 5 kilónként, egyrészt nem tudom megoldani azt, hogy elmenjek ahhoz az 5 kereskedőhöz, már a helyrajzi távolságok miatt sem.
És egyébként az indonéz teáról mit kell tudni, miben különbözik mondjuk a kínai teától, vagy az indiai teától, vagy más teáktól?
Hát elsősorban itt a zöld tea az, ami nagyon dívik, jóval savasabb a többi teához képest, de ez a savassága, ez adja meg az érdekességet. Ugye egyre tévéreklámokban, meg máshol is belefutunk, hogy jáva teát tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy Jáva szigetén termelt zöld tea, és ez azt jelenti, ez a jáva tea, hogy ugye ennek nagyon tényleg egy vízhajt és egy fogyasztó hatása van. És ez majdnem mindegyik fogyasztó kapszulába, vagy fogyasztó teába ez megtalálható. Így azért tudni lehet, hogy a jávai tea tényleg egy unikum.
Azért kezdtem el teáról beszélni, ugye ön már évek óta foglalkozik, 14 éve foglalkozik teával, és most nyitott egy új teaházat. Ez most kifejezetten egy jávai teaház, vagy egy indonéz teaház, vagy ez egy teaház, és igazából az, hogy most honnan jön a tea, az mindegy. Bár én azt gondolnám, hogy ha valaki az indonéz magyar kulturális egyesület elnöke, akkor mégiscsak Indonéziát nyomja.
Sajnos erre nem annyira van meg az igény. Tehát Indonézia messze van, meg más kultúrást képvisel, ezért egy olyan teaházat csináltunk, ami nem csak indonéz teákból áll, az is szerepel, egy 10-15%-ban mindenképp, és akkor a világ összekúszó országából vannak teák, Kínából, Indiából, Indonéziából, van japán teánk, dél-afrikai, dél-amerikai teáink vannak, és én úgy gondolom, hogy ezt így is kell egy teaházba, tehát hogy mindennek meg kell jelennie, és ennek helye is van a tea kultúrában.
Magyarországon mennyire létezik tea kultúra? Mert ha mondjuk egy angollal beszélgetünk, akkor az azt mondja, hogy nem
könnyű.
Létezik. Ő azt mondja, hogy nem létezik, de akár egy kínaival beszélgetünk, ő is azt mondja, hogy nem igazán van itt tea kultúra.
Hát Magyarországon így van, tehát a háború előtt azért ez ment. A gyógyteákban nagyon erősek vagyunk, és az nem lett elfelejtve. Utána a háború után ez visszaesett, majd az ilyen 50-es évek vége fele, 60-as évek elején egy ilyen részben orosz fekete tea, részben pedig egy picit indiai fekete tea az megjelent, és ezeknek az ízesített változatai. Aztán előkerült a Pickwick, ugye, ami már nincsen ez a márka, ez a blend, és ő elkezdte ezt a filteres teát nyomatni, amit egy rendes teaivó azért azt nem. Tehát csak a legutolsó, vagy hogyha nagyon nincsen más, akkor ez részben azért adódik, mert a filteres teákba, amik belekerülnek, illetve hát ezért is lett kitalálva a filteres tea, tehát hogy ott elég, hogy egy percig áztatja az ember, nyilvánvalóan ez rendes teánál 3 perc. Tehát olyan anyagokat, olyan adalékokat tesznek hozzá, olyan ízfokozókat, amik nem arról szólnak, hogy teát iszik az ember, hanem ott egy összetört zúzalék van, és annak a teának a porja, vagy a teának a őrölt változata, amit agyonőrölnek, hogy minél gyorsabban kioldódjon, de hát tényleg akkor nem azok az ízek jönnek, hanem annak az utánzata, és ez terjedt el Magyarországon. Na most a 90-es években azért elkezdtek nyílni a teaházak, ugye egyre több, ez főleg Budapestre volt jellemző, aztán utána valahogy a vidéki nagyobb városokba is megjelent. Most már én úgy érzem, hogy azért, hogyha valaki tényleg jó minőséget akar inni, akkor ezt meg tudja találni te a boltokba, vagy ilyen kisebb élelmiszerboltokba.
Most ez a teaház, ez teázó, tehát egy vendéglátóipari egység, teabolt, tehát egy kereskedelmi egység, illetve egy kulturális találkozóhely, mert ugye ezt még nem mondtuk, de hát mondjuk már érintettük a témát, hogy ön festészetet is tanult, és hát ideig sikerült elhallgatni, pedig ön vezeti a Fiatal Művészek Galériáját 4 éve, egy kortárs művészeti galériát, és ha jól tudom, ebben a teázóban lesznek is kiállítások.
A teázónak 3 funkciója van. Az egyik, hogy le lehessen ülni teázni, a másik az, hogy tényleg teát is lehessen venni, illetve az, hogy Fiatal Művészek Galériájának, ez egy kamara kiállító term, majd Fiatal Művészek Galériájának a nagy galériája, az a Hélia Hotelben van itt közel a Gazdasági Rádióhoz a Kárpát utcában, és ugye ott üzemel ez 4 éve. Megvan az előnye, illetve megvan a hátránya ennek a hotelnek, hiszen tényleg nagyon sokan látják, de egy intimitást, vagy egy ilyen galéria jelleget az nem tud, hiszen ott alapjáraton a festmények azok dekorációs célt szolgálnak, míg itt ugye ebbe a kamara galériába, Bródy Sándor utcába, itt már egy jobban galéria jelleget tudtunk önteni neki, és egy kicsit zártabb közösség össze tud jönni, jobban lehet a festményeket nézegetni, tehát ez egy kamara galéria, jóval kisebb, de ugyanakkor úgy érzem, hogy egy sokkal barátibb légkör alakult ki.
Indonéz festőművészek bemutatkoznak-e majd ebben a galériában, hiszen ha már a TEA révén is van némi kapcsolat, meg az Egyesület révén is van kapcsolat, és ön festészetet Indonéziába tanult, gondolom ismer is.
Így van, jó pár évfolyam társam az festészetből él, úgyhogy mindenképpen sor kerül rá, ez a középjávai Jogjakarta Egyetemnek a művészetek főiskolája tulajdonképpen így lefordítva, és ott a végzős hallgatók azok lehetőséget fognak kapni, hogy mint ahogy eddig is már, tehát ott részben a nagyba vagy vándorkiállításon ez azért megjelenik ez a dolog, illetve van pár olyan festő, a Tari Eszter, aki Pécsen most már művészetből doktorált, és ő egy monokrom technikával dolgozza, de mindenképpen egy indonéz alapokat használ a festészetéhez. Balogh László, aki szegedi, és ő 18 évet élt kint, indonéz felesége van, és 4 gyönyörű gyermeke, tavaly költöztek vissza Magyarországra, neki is csináltunk már kiállítást, remélem, hogy még lesz, és ő főleg ilyen figurális, és attól függetlenül, hogy ő visszaköltözött Magyarországra, ő az indonéz tájakat, az indonéz embereket festi, rajzolja.
Van még néhány percünk, úgyhogy beszéljünk egy pár szót az indonéz teázási szokásokról. Mennyire speciálisan kell például elfogyasztani ezt a különleges jávai teát? Vagy van egy külön szertartás a, mondjuk például a jávai teának?
Ne úgy képzeljük el, mint Kínába vagy Japánba, hogy megvannak ezek a teaszertartások. Amivel isszák, az mindenképpen egy érdekeség. Tehát ők barna cukrot használnak, és ez a barna cukor, ez nem cukorrépából készült, hanem nátcukorból. Illetve amivel még isszák, az egy gyümölcs, ezt úgy hívják, hogy dzseruk. Ez talán a mandarinhoz lehetne legjobban hasonlítani, és igazság szerint, hogyha teát kér valaki, akkor mindenképpen forró jön ki, tehát ez az alap, hogy a friss főzésű tea. Lehet kérni keserűen, akkor nincsen benne cukor, vagy édesen, vagy pedig jéggel, és akkor beletesznek egy nagy jégtömböt, aztán utána arra mindig így rátöltenek egy kis forró teát, és akkor lehet ezzel a dzserukkal kérni, ezzel a friss mandarin lével. Ezt az indonéz teát, ezt a Bródy Sándor 36-ban is ki lehet próbálni. Mi is ugyanígy készítjük a teát, hogy a frissen főzött teához friss gyümölcslét teszünk hozzá. Ugye ez a dzseruk teára hallgat, és akkor itt nálunk is ki lehet próbálni ezt a finom teát.
Miközben fiatal művészek képeiben lehet gyönyörködni, most éppen ki állít ki?
Most Ómarának hívják, Ulá Mária, ez egy naív cigányfestő, elég ismert. Idézőjelben fiatal, tehát ő 40 éves korában kezdte el ezt a festészetet, de most már 62 éves, és egy eléggé megosztó botrányhős. Ugye róla azt kell tudni, hogy a képeibe egy-egy társadalomkritikát fogalmaz meg, és beleírogat a képekbe. Tehát erről lett híres, hogy nem a képnek a címét írja be, hanem egy 3-4 mondatot beleír a képbe, akár az egész képre ezt ráírja, és ez egy eseményt, akár politikai, akár társadalmi eseményt, akkor ő ezzel megjelenít.
Művészetkedvelők számíthatnak arra, hogy folyamatosan inkább a provokatívabb, vagy a hagyományos helyszíneken kevésbé elhelyezhető alkotások lesznek láthatóak a Bródy Sándor utcában?
Nem, szó sincs erről, tehát itt azért próbáljuk tartani ezt a kortárs festészeti vonalat, de miután a nagy galériába erre nem kerülhetett sor, hogy ilyen ott megjelenjen, azért biztos, hogy egyszer-kétszer itt ez meg fog jelenni, de hát ez is a neve, tehát hogy a Pipa Art Café és a Fiatal Művészek Galériája. Tehát, hogy mindenképpen egy ilyen ártvonalat azt itt hozni fogunk.
Bézi Péter, az Indonéz Magyar Kulturális Egyesület elnöke, a Fiatal Művészek Galériának vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.